Jöttek, láttak, elképedtek, ezt tapasztalta Bagó Tünde és Szalai Krisztián, amikor a Bódani tó körül kalauzolta barátait és ismerőseit. Persze tudták ők, mi az, ami lenyűgözi az odaérkezőt. Hegyek, várak, vízesések, hasadékok, erdők, szigetek, kastélyok, kolostorok, éttermek és meg annyi kis csoda, amiről csak azok tudnak, akik keresztül-kasul bejárták már a túvidékét, amelyen három ország osztozik, Ausztria, Németország és Svájc. Megjegyzem, amikor a házaspár nagyszerű könyvét forgatja az ember, ugyanúgy elámul, és csak hagyja magát vinni, élvezi az időutazást, elképzeli a finom borok, sajtok, halételek ízét, és elfogadja, amikor a szerzők múzeumokat ajánlanak. A Bódani tó több mint úti könyv, ezt ígéri a kötet borítója, és nyugodtan higgyük is el. A könyvben kalandozunk most kicsit, és persze arról kérdezem az írót, Bagó Tündét és a fotókat készítő Szalai Krisztiánt, szerintük mi az, amin biztosan meglepődik a magyar utazó?
Igazán nagy-nagy meglepetések várják például egy Reichenau szigetén, amelyet általában kihagynak az úti könyvekből, kihagynak egy általános Németország látnivalók könyvből. Reichenau a kékség és a zöldség szigete. Körbeveszi a tó, ott a történelem, hiszen egy UNESCO világörökség részének számító templom és kolostor együttes talál ott a látogató, illetve ugye egy hatalmas zöldségtermesztő szigetről beszélünk, amely annyira látványosan mutatja be a több száz éves zöldségtermesztési kultúrát, hogy egy séta, egy kerékpározás szerintem igazán meg fog lepni minden utazót. Ezen kívül például, ami számunkra is nagyon nagy meglepetés volt, hogy ott található a világ egyik legnagyobb Rolls-Royce gyűjteménye, az ausztriai részen, Bregenz közelében. Emellett a Friedrichshafeni vidék az nyilván ugye a Zeppelin kultúrájával van megfűszerezve, de azon kívül, hogy fölnézzünk az égre és egy Zeppelint látunk, nagyon-nagyon érdekes a Zeppelin falu, ahová érdemes betérni egy séta erejéig, és megnézni azt, hogy annak idején Zeppelin gróf hogyan próbált meg gondoskodni a munkásairól, és ez azóta is egy élő gondoskodás, hiszen a mai Zeppelin művek utód gyáraiban dolgozók is megkapják ezt a gondoskodást.
Ami nagyon meg fogja ragadni az odaérkezőket, az a sokszínűség. Nagyon gazdag a környék, a látványvilága, a tó színei, a hegyvidék, a városoknak az ódon hangulata, átlengi a kis óvárosokat az a múlt, és emellett pedig a pezsgő vibráló jelen, ami mégsem annyira túl zsúfolt, mint egy nagyváros.
A könyvben nagyon sok szó esik a történelemről, minden kornak a nyomai föllelhetők. Kíváncsi vagyok, hogy nagy kutatás árán, vagy hogy szembe jön, amikor az ember ezekben a városokban van.
Szembe jön, és elég csak sétálni a városok és a falvak utcáin, illetve még nem csak ott, hanem igazából kint a vidéken is, tehát amikor elhagyunk egy várost vagy egy falut, akkor nagyon-nagyon sok a vár, kisebb kastélyok. Igazából a svájci oldalon nyilván sokkal épebben maradtak a falvak, a városok utcái.
Ott, mert hogy a háború nem tett bennük hát.
Nem, igen. Kicsit sérültek itt-ott, hiszen például Schaffhausenben, de ez is egy nagyon érdekes történet, a második világháború utáni bombázások, hogy hogyan érintették a tájat, hogy véletlenül Schaffhausenben volt egy bombázás, miközben Konstanz pont azért menekült meg, mert a svájci Kreuzlingennel össze van épülve, és így nagyon sikeresen meg tudták menteni a várost. Átfut egy konstanzi utca a Kreuzlingeni utcába, és második világháborúban a svájci városok úgy próbáltak a határ mellett megmenekülni a véletlen bombázásoktól, hogy elég erőteljes fényeket próbáltak kapcsolni a városokban, hogy lássák a szövetségesek, hogy oda nem kell dobni a bombákat, és Konstanz ezt megtudta nyilván Kreuzlingentől, és ők is az adott időben kivilágították, amit csak lehetett. Ez egy óriási jelentőségű dolog, mert ugye Konstanzban rengeteg a középkori emlék, az 1414-es konstanzi zsinat 4 évig tartott, és ezt a 4 évet folyamatosan ünnepeljük most 18-ig. Nagyon sok program van ennek kapcsán, és ugye magyar vonatkozás itt is van, mint ahogy a tó körül nagyon-nagyon sok helyen találni magyar vonatkozást, hiszen az a luxemburgi Zsigmond vett részt a konstanzi zsinaton, aki magyar király is volt, és ez nagyon-nagyon sokat jelentett a városnak, nagyon föllendítette gazdaságilag, kereskedelmileg, hát egy picit más szempontból is. Ez egy nagyon érdekes történet, ugye, akik a zsinatra érkeztek, sajnos hölgyek, akik szórakoztatták őket, ők is érkeztek velük, és ebből jött a város mai jelképe, ami a könyvben is látható, az pedig az Impéria szobor, amely hát egy kurtizánt ábrázol. Sokáig tiltakozott a város sok helyen, ez már így maradt, Konstancot az Impéria jelképezi.
3 évig folyt az anyaggyűjtés, utaztatok, túráztatok, fotóztatok, de mikor született meg a gondolat, hogy ezt muszáj leírni egyrészt, másrészt pedig mennyire tudatos az, hogy ilyen szeretnivaló lett a könyvetek? Személyes is, és közben rengeteg érdekes információ. Olyan, hogy az ember fogná, és akkor itt tételesen végigjárná azt a kört, amit ti bejártatok.
5 éve élünk ezen a környéken. Az első 2 évben is már nagyon-nagyon sokat jártuk a vidéket, és a legmegdöbbentőbb az volt, amikor rájöttünk, hogy itt olyan csodák vannak, mint a Rajna vízesés. Igaz, hogy ez már a Rajna és a tótól egy picit, tehát egy ilyen 15 kilométerrel arrébb található, de egy óriási erővel dübörgő, hatalmas vízesés, látványos, ráadásul nagyon-nagyon jól ki van képezve az, hogy oda mehessünk, belemehessünk a szemébe a vízesésnek. És mikor ezt éreztük és tapasztaltuk a Krisztiánnal, hogy tényleg nekünk is, akik úgy gondolom elég jól ismerjük Európát, szerettük a földrajzot, a történelmet, ez a terület ilyen helyeket rejt és mutat, akkor ezt meg kellene mutatni másoknak.
Én nagyon szeretem a tájat, nagyon szeretek fényképezni, nagyon tetszik a vulkánikus hegyekről a tólátványa, nagyon tetszik a hegyről, a Szentiszről, ahogy lenézünk és elterül a vidék, az Appenzeller régiónak a dombsága, illetve be kell vallanom, hogy a kulináriában is, annak ellenére, hogy hát a németekről nem ezt gondoljuk első körben, hogy a kulináriában fejlettek, nagyon sokat fejlődtek, és a tóban élő halaknak az ízvilága, tehát én minden szempontból azt mondom, hogy ez egy olyan terület, ami olyan csodákat rejt az odaérkezőknek, amit nem is gondolná.
A másik motivációnk az az volt, hogy mi nagyon sokat utazunk, sok útikönyvet vettünk meg, sokszor döbbentünk meg azon, Németország tekintetében legfőképpen lehet kapni átfogó útikönyvet, de leginkább lexikális jellegű útikönyveket. És azt gondoltuk, hogy ezt a vidéket sokkal jobban tudjuk megmutatni akkor, hogyha a hangulatokat, az élményeket, ami mi éltünk át, írjuk le egy könyvbe. És hát én nagyon szép irodalmi párti vagyok, és én novellákat is írok, regényen is dolgozom. Ez is biztos, hogy motivált abban, hogy ne száraz anyagként írjam le, hanem egy kicsit ilyen élményszerűen, néha beépítve egy irodalmi részt. Viszont azt is tudtuk, hogyha szeretnénk kezébe adni egy utazónak, egy turistának, akkor kell beletenni hasznos információt, tippeket kell adni.
Múzeum, étterem, múzeum, mi mennyi.
Igen.
Mm-hmm. Egy-két kedvenc.
A svájci részen nekem mindenképpen a Napóleon Múzeum, Zellensteinban, egy harmadik Napóleon édesanyja által berendezett villáról beszélünk, gyönyörű kilátással a tóra, és egy pici Franciaországba csöppelhetünk, megismerhetjük az ő életüket, amelyet ott éltek, és ott próbáltak felépíteni szinte a semmiből, illetve még nagy kedvencem a Hégau vulkánokon csücsülő várak, tehát azoknak a meghódítása, megmászása, az szintén szerintem egy bódeni tó körüli kirándulásnak része kell, hogy legyen.
A bódeni tó több, mint úti könyv. Bagó Tünde és Szalai Krisztián könyvét 300 fotóval, izgalmas leírásokkal, történetekkel, hasznos tippekkel és tanácsokkal a Publió kiadó jelentette meg.